Sziasztok, én Isti vagyok, és ez itt a Kultúrsufni 54. epizódja. Itt van velem a szokott módon Barbie.
Sziasztok!
És Laci.
Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnénk kérni tőletek. Elhatározta a podcast, nem is tudom, menedzsmentjének... Szebben szerettem volna, azt akarnám mondani, hogy menedzsmentjének kétharmad része, hogy ők is vásárolnak mikrofont, és egy jó árértékarányú darabot szeretnének kipikkelni a MediaMarktból, nem, bárhonnan. Mondjunk egy kategóriát, ez mennyi, 20 000 forint alatti értékkategóriában, ugye?
Én szeretném, vagy valaki megtámogatja a fölött.
Az is lehet.
És annyira elmondom minden adásban, hogy mibe beszélek. Én nagyon szívesen elmondom. Mindig azzal kezdve. Tehát nem is sziasztokolok majd, hanem csak mondom, hogy én ebből is ebbe a márkába mondom.
De nem az kell, hogy márka, hanem valaki megveszi neked azt a márkát, akkor viszont azt kell mondanod, hogy nem tudom, a Bélának a valamiébe beszélsz. Tehát az...
A Béla csak szeretné, hogy oda beszélj, szerintem.
Szóval légy szíves, segítsetek nekünk, hogy 20 000 forintért mit érdemes venni podcast mikrofonnak, ami nem tudom, milyen, hogy kondenzátor, meg mit tudom én, milyenek vannak, az nem érdekes, csak jó minőségű legyen. Egy ember tudja használni, USB-s legyen, ugye? Tehát nem szeretnénk külön keverőpultot, hanem a gépbe szeretnétek jól beledugni. Jó, mélyen.
Előnyös lenne.
Oké, hát akkor ennyi. Ez a specifikáció, és hogyha esetleg tudtok erre jó ötletet. Nyilván rákerestünk, meg vannak ötleteink, de úgy mégis mi az, amit érdemes vagy elmondnátok.
Én nem kerestem rá, és nem nincsenek ötleteim, én a fiúknak adtam ki házi feladatba, és rátok lőcsölték. Csak ezt így megjegyezném zárójelben.
Igen, de végső soron Barbinak is segítettek, úgyhogy
így igaz.
Ki az a gavallér lovag, aki Barbara művésznőnek szeretne segíteni?
Meg nekem.
Hát meg László,
de azt nem mondna, akkor lehet, hogy kevesebben lesznek.
Ja, jogos.
Majd amit küldenek nekem, megmutatom neked is.
Igen, Barbie farvizén itt televickélek.
Úgy. Jó, hát előre is köszönjük szépen. Telegramon tudtok nekünk írni, vagy bárhol máshol, amit a kultursufni.hu oldalon feltüntettünk a szokott módon. És akkor ugorjunk is bele a mai adásba. Van valami külföldi kolléga, aki kreditrekordot dönt. Vagy az magyar? Nem magyar.
Magyar. Miért lenne külföldi?
Nem tudom. Gondoltam, hogy ez egy sztereotípia, szerintem némi rasszizmus. Azt gondoltam, hogy valamilyen távol-keleti úriember lesz. Szóval
lehet,
miről van
lehet, szó? Hogy ott köböröljük a rekordot, vagy ott ez a normális. Telexen olvastam, hogy van egy Molnár Zoltán nevű fiatalember, aki a Debreceni Egyetemnek a hallgatója, programtervező informatikus, mérnök informatikus és vezetésszervezés szakon. Úgyhogy ő neki nem telnek unalmasan a napjai. És már korábban is villogott az akkor még Index felé, hogy az egyik fél évet 87 kreditponttal teljesítette, akkor két szakon tanult egyszerre, és most ezt a rekordot megdöntötte 115 kreditponttal, és be is csatolta szépen a Neptun felületeket, és azokról készült screenshotokat, hogy mekkora király, úgyhogy ezúton is gratulálunk neked, ez valószínűleg országos rekord. Abba azért belegondoltam, hogy jó, most távoktatás van, tehát hogy valamennyire össze lehet szervezni, de hogy valószínűleg szerintem én két laptopon hallgatott egy előadást, így párhuzamosan egyik fülesen az egyikkel, másikon a másikkal, és hogy a vizsgálat olyan teljesített, azt én nem tudom képzelni, nem tudom, hogy ti, főleg is a mérnök informatikus oldalon van ismeretet, hogy ez így mennyire látod reálisnak?
Hadd kérdezzek vissza, melyik egyetemen?
Debreceni.
És az összes szakot van?
Itt, hát annyira nem fejtik, de úgy látom, hogy igen.
Azt hittem, hogy valami kamun. Akkor viszont fogalmam sincsen.
Mert mi neked a kamun? Mesélj.
Nem mondom. Nem húzol bele a csőbe. Magyarországon mindegyik magas minőségű és jó szolgáltatásokat nyújt. Ja nem. Hát mindannyian tudnánk ilyet mondani, ugye?
Na, én nem. Hallgatlak.
Nem tudom, viszont ez erről eszembe jutott, hogy láttam egy ilyet, hogy Milton Friedman Egyetem. Ezt hallottátok már? Reklámban láttam.
Láttam a plakátját, de az valamilyen full magánfinanszírozású, vagy nem? Vagy ez is ilyen...
Hát én nem tudom. De ettől még nagyon lehet, tehát nincs összefüggés, nem azt mondom, hogy az biztos rossz, mert attól, hogy nem ismerem, attól még lehet egy tök jó magánegyetem. Így van. Tehát, hogy nem tudom egyébként, hogy most akkor az melyik. De azért vannak olyan főiskolák, főleg, amik csak úgy azért jöttek létre, mert lehet pénzt keresni oktatással. Nem fogok nevet mondani. Hát a Debreceni Egyetem nem ilyen, úgyhogy tényleg gratulálunk a srácnak.
Én azt nem
Igen.
tudom, hogy nappali levelezőn ezt hogy csinálja alaphelyzetbe. Mert azért vannak olyan, hogy nem tudom, tehát nekem volt olyan gyakorlatom, ahol jócskán elpicsáztak volna, hogyha nem veszek részt. Tehát ezt így nem nagyon látom át, hogy erre, hogy az fizikailag hogy lehet megcsinálni.
Hát home office, de tényleg, azt mondta Laci is, nem az van, hogy...
Igen, azt a cikkben is írták, hogy valószínűleg azért ehhez az új rekordhoz hozzásegítette a home office, de még azért az is becsülendő. Lehet, hogy az volt, hogy nem tudom, így tényleg reggel leült, és akkor egész a plépkeret egyik csetből a másikba, esetenként párhuzamosan, aztán végül
Jó, de hát ezt a
összehozta.
home office, érted, ezt még nem tudhatta, mert február 15-ig kell mindig jelentkezni. Hát akkor még hol volt a home office világ? Vagy nem mindegy.
De nem feltétlenül, tehát a három szakot az biztos együtt vitte, csak gondolom fölvett annyi tárgyat, hogy meglegyen a
Persze,
110
értem,
kredit.
csak azt mondom, hogy ennyi tájból biztos, hogy csomó gyakorlat is van, amin kötelező részt venni, és nekem ez az, ami a durva, hogy ezt így össze tudja hangolni, hogy mindegyiken részt vegyen. Tehát most nem akarom az érdemeit kisebbíteni, vagy mit tudom én, nagyon, nagyon ügyes vagy, de biztos hallgatsz is minket, mert aki ügyes, az hallgat minket, de azért mondjam. Ügyes.
Még ha biztos van rá ideje, hogy podcastot hallgasson.
Pedig beszélgetnénk vele egy 10-15 percet, úgyhogy ha esetleg ismerjük valaki a hallgatók közül, akkor juttassátok el. Ma csak csupa hallgatói kéréseket fogunk
ez, ha jó fej, akkor 20 percig is maradhatok el.
Aztán így kibanoljuk.
Na jó, most meleget mondtam, mennyi tanulni. Szia!
Amúgy itt a cikknek a végén emlegették, ugye nem véletlenül Stahanovot, és ráadásul ez nagyon szép tisztelgés is az orosz úriember előtt, mert 115 kreditet szerzett ez az oltán, és Stahanov pont idén, január 3-án 115 éve született.
Jaj, de
úgyhogy
szép!
Gyönyörű!
Lehet, hogy direkt volt. Azt ismertétek egyébként Stahanovról? Most, amikor én rágugliztam, akkor találtam ezt a sztorit, hogy olyan néven fut, hogy Alexei Grigorievich Stahanov, és ő egyébként Andrejnek született, és amikor az elhíresült bányászati teljesítménye ez napvilágot látott, akkor megküldték az adatait az újságnak, hogy hozzák le a cikket, természetesen előre, mert hát nyilván a rendszer azért tudta, hogy itt lesz egy ilyen rekorddöntés, és ott nem írták le a keresztnevét, csak az albetűt, és ott azt tippelték, hogy biztos akkor Alexej. És akkor hiába volt Andrej, megjelent Alexejként, és akkor levelti Stalin elvtársnak, hogy hát már elnézést, de így az a Pravda nevű újság ez rosszul hozta le, mert hogy ő egyébként Andrej és nem Alexej. Erre mondta Stalin elvtárs, hogy a Pravdánál nem tévednek, úgyhogy minden azonosító okmányába átírták a nevét Alexejre, és onnantól kezdve Alexej néven futott.
Szép. Hát Stalin elvtárs tudta, hogy mit ördöglik a légy.
Többek között.
Az oroszok is tudják, úgyhogy nem emlékeim szerint a Vezércsel nevű sorozatot már elővettük egyszer, csak említés szintjén, viszont most Barbi is megnézte, és végre kivesézhetjük a tapasztalatokat. Laci azt állította, hogy ő nem is fogja megnézni, úgyhogy őt most kizárjuk ebből a
körből. Igen, hozzátenném, hogy nincs tervben, úgyhogy hogy ha nagyon meggyőzőek lesztek, akkor lehet, hogy nem tudok ellenállni a kísértésnek, mert Barbie előre vetítette, hogy lehet, hogy itt inkább ilyen titánok harca lesz pro és kontra, úgyhogy átengedem a terepet.
Azt azért nem mondanám, csak azt nekem, és akkor most, aki még meg akarja nézni, az tekerjen előre egy 5 perccel kb. Ja. Szóval nem tudom, Isti, te hogy voltál vele, de én a 6. rész, meg úgy a 7. résznek a feléig így teljes izét átocájásan néztük, és tökre tetszett. És ott egyszer csak így bejött Amerika a sorozatba. Nem tudom, hogy neked így minden kitisztult, ilyen mesebeli dolgok történtek benne, és így néztünk egymásra, hogy ez mi a tököm.
De mi? De mire gondolsz? Nem értem. Vagy de, már tényleg nem.
Hát arra gondolok, hogy ugye miről szól maga a sorozat, van egy kislány, akinek elég ilyen hányatott sorsa van, és közben kiderül, hogy igen jó sakkos, és hát mondjuk ehhez hozzátartozik az is, hogy néha szeret rákapni a nyugtatókra, meg egyéb ilyen cuccokra, és akkor így elkezd plafonon sakkozni, és attól ő nagyon jól érzi magát. No, és azért itt...
De ezt úgy, annyira egyszerűen mondod el, és látszik, hogy Lacinak is elmegy a kedve, de hát nem ilyen egyszerű. Hát, tényleg hányatott sorsú, azért kap rá nyugtatóra, mert amúgy a nevelő otthonban, mert meghaltak a szülei, azt hiszem autóbalesetben, vagy valami hasonló.
De csak az anyukája, az apukája, az, Az így, hát úgymond ismeretlen.
Aha. És utána, igen, a mit tudom, mikor játszódik ez ott a 20. század közepén?
Hát a 60-as években.
Igen, tehát hidegháború van, és anyukája meghal, apukája nem elérhető, nevelő otthon, és ott a nevelő otthonban mindenkit nyugtatóznak. Aztán egyszer csak változik a széljárás, és már nem adhatnak nyugtatót, ő viszont akkora már függő lesz. Tehát innen indul is, az, hogy a plafonon sakkozik, az egy fejben sakkozik, csak így mutatják, hogy egyébként amikor benyugtatózza magát, akkor egyébként olyan mocskos okos, hogy a fejben tudja a lépéseket 40-50-nel előre kiszámítani. Úgyhogy, és akkor visszadom a szót, igen, tehát hogy nem annyira blőd a sztori, mint amennyire Barbie
előadta. Nem, egyáltalán nem blőd, tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon tetszik, alaphelyzetbe egyébként, tehát tényleg tök jó, csak nekem ott a hatodik, vagy ott a hetedik résznek a felénél, így én nekem tök nagy csalódás volt, mert hogy ugye így ilyen happy lesz az egész, tehát az a barátja, akivel megszakított minden kapcsolatot, úgymond, az a Benny, az igen. A kis vékony bajszos, az is azt mondja, hogy soha többé ne beszéljünk, amikor a Borgov bácsival már ilyen földöntőzik, akkor még ő is fölhívja, és ők már kitalálták neki, hogy miket lépjen. Nekem ez is ilyen hollywoodi, az eddigi, tehát a többi részre nem jellemző esemény volt. Aztán az is, hogy ott megjelenik az a békafejű szerelme, aki egyébként homoszexuális, és ott megölelik egymást, mint hogyha semmi se történt volna. Az is nekem hollywoodi. Meg aztán maga ott a bácsinak is végén a reakciója, hogy ugye elpicsázta a kislány a meccsen, és akkor ott mosolyognak, meg megölelik egymást, meg mit tudom én, hát hagyjuk, mert hát alaphelyzetben maga ebbe a korszakba szegénynek haza se kellett volna menni a repülőn, nem hogy izé még ott összeölelkezni a elvtárs úrral.
De mi az, hogy kitalálták neki, hogy miket lépje? Ez így kontextuson kívül így nem értem, hogy így nem tudom, telefonos segítséget kért, mint a milliómosba, vagy mi a tök az, hogy lépjen?
Nem, hát ez annyira nagy stílű volt ez a meccs, amit ott játszott a Szovjetunióba, hogy a barátai, akikkel egyébként már addigra nem volt jóba, de hát mivel egy zseni volt a csaj, ezért követték a pályáját, így, nem tudom, ilyen baromi gyors volt a sajtó. Ők már tudták, hogy hogy áll a meccs, mert így félbehagyták azt a nagy döntő meccset, mert Borgov bácsi nem bírta idegileg, és akkor ők kisakkozták, hogy mit kell lépnie majd másnap, és így lediktálták neki a telefonba, és a kislány meg jegyzetelt nagyon lelkesen. Úgy jegyzetelt hulla lelkesen, hogy olyanok diktálták le neki a lépéseket, akiket már többször elvert, tehát így nem, tehát hogy azért mondom, hogy így már korom olyan azt vártam, hogy kisüssön a nap, és a szivárvány is megjelenjen az égen, mert már annyira ilyen az eddigi eseményekhez képest, meg ahhoz képest, hogy én azért azt mondom, hogy voltak benne jócskán váratlan fordulatok is, ez nekem annyira közhelyes lett, hogy én nagyon csalódott voltam, megmondom őszintén.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye ebben a korban, 60-as évek, illetve hát a hidegháború mondjuk első, vagy mondjuk középső része, a számítógépek, ugye már léteztek, de hogy sokkal okosabb volt sakkban egy ember, mint egy számítógép. Ez fontos azért, mert ugye, amit Barbie is említett, hogy abba maradt ez a meccs. Szerintem a mai napig van arra lehetőség, hogy később folytassák egyébként a mérkőzést, hogyha túlságosan elhúzódik, és ez is eléggé elhúzódott. Ugye alapvetően a sakkban időre játszanak, attól függően, hogy mekkora meccs, van valamennyi gondolkodási időd, és akkor a sakkórán, amikor léptél, akkor lenyomod a saját órádat, és akkor a másiké kezd ketyegni. Ezek ilyen alapdolgok, de fontos, hogy tisztán lássunk. És ezek több órás meccsek, tehát azt hiszem, hogy VB-n valahogy úgy van, hogy az első X lépésre van 2 órád, ilyen tényleg pár lépésre, és utána még van vagy 5 órád, vagy körülbelül még pluszba. Tehát, hogyha mindenki kihasználja az időt, akkor ilyen 10 órák simán belemennek egy meccsbe. És bár ez nem a hagyományos VB meccs volt, nem is tudom, hogy pontosan milyen mérkőzés volt, de a lényeg az, hogy kérte a Borgov, hogy túl hosszú meccs, a versenybíró meg és szeretné, hogyha másnap folytatnák. És a versenybíró ezt elfogadta. És a Borgov ilyenkor, tehát aki kéri azt, hogy vége legyen ennek a, vagy hát szakítsák félbe a mérkőzést, az lerakja papíron, hogy mi az ő következő lépése. azt leborítékolják és elteszi a versenybíró, és mennek a dolgukra, és majd másnap jönnek vissza szépen. Ez ugye azért fontos, hogy leborítékolja a lépését, mert nem az legyen, hogy egyébként az egyik fél a saját lépésén plusz 24 órát gondolkodhat, vagy mondjuk plusz 10x órát gondolkodhat. Tehát ugye, amikor a Borgoff leadja a saját lépését, akkor ő azon már nem tud gondolkodni, mert fix, csak még a másik fél nem tudja. És azért, mert a másik fél nem tudja, ezért ő sem gondolkodhat a saját lépésén plusz 10 akárhány órát. Viszont, mikor a kislány ugye hazamegy, vagy elmegy a hotelbe, akkor beszél ezzel a csávóval, meg több csávóval is, akik egyébként az USA-ban követik a mérkőzést, hiszen nyilvánvalóan ezek az információk 60-as években ugyanúgy elérhetőek voltak, tehát pikpak mentek már a telexen, meg nem tudom mina, meg telefonon az információk, úgyhogy simán képben vannak. És mivel nem volt számítógép, ami profil leellemzi a partit, ja, egyébként szerintem emiatt manapság már nincs ilyen, hiszen hogyha hazamész, akkor utána egy számítógéppel leellemezteted az egész partit, és a tökéletes lépéseket tudod lépni, mindegy, zárójelben zárva, szóval szerintem erre nincs lehetőség ma. De akkor még volt, és szépen ott egy egész ilyen kis brigád, ilyen 6-8 ember a korábbi életéből, vagy hát abból az életéből, de egy korábbi életszakaszaiból szépen összegyűlnek a sakkozók, és összedugják a fejüket, és kielemzik az egész partit. Na és akkor itt van az, hogy Barbie azt mondja, hogy mindegyiket megverte már korábban. De ez nem lényeg, mert az elemzés az nem arról szól, hogy kit versz meg kit nem. Bárkinek lehet egyrészt jó ötlete, ugye mindegyik jó sakkozó alapvetően, és jó, összefognak, meg akkor miért fognak össze, ezek nincsenek is feltétlen jóban. Értem, hogy egy kicsit ilyen utópista szagú, de hogy utópia szagú, viszont én nem éreztem ezt zavarónak. Tehát inkább érdekesnek találtam, hogy a 60-as években ugye ilyet meg lehet például lépni, hogy akkor később folytatódik a meccs, és akkor melyik hogy él vissza ezzel a helyzettel. És egyébként a Borgoff is elemezteti a partiát, sőt, már az előtte való nap elemezték a csajta, a nem tudom melyik nagy öreggel.
Ja, egyébként, tehát hogy nekem nem ez a momentum volt, tehát nem volt fájdalmas ez a momentum, hogy elemezték. Persze, elemezték meg, mit tudom én, csak maga ez olyan meseszerű volt, olyan komolyan vártam a Disney hercegnőket, meg a kismadarakat, hogy úgy leszállnak oda a vállára, és akkor majd úgy segítenek, amikor teszi arrébb a gyalogot. Szóval azért mondom, hogy ez a sorozat eddigi folyamát nézve, nekem ez a befejezés nem volt az igazi, tehát túl szirupos volt, ennyi. Uh-huh. Tehát a jókat mondasz egyébként, meg értem, csak mondom, hogy én nem ezt vártam tőle, tehát én ott a második felétől, a hetedik rész második felétől így azt mondtam, hogy ne, és ezt így többször, hogy mi ez, Jézusom, és addig, amíg néztem, addig ez egyáltalán nem merült föl bennem, tehát így tényleg magával vitt a sztori, meg nagyon-nagyon-nagyon tetszett. De nem akarom elvenni senkinek se a kedvét egyébként, bocsi, Laci. Tehát, hogy aki úgy szereti ezt a szirupos befejezést, az akkor egészségére, mert meg lesz, amit akar. De nekem... Nem, de a következő az amit mondtatok, az a jugendes lesz. Úgyhogy remélem, annak nem szirupos a vége.
Nem mondunk semmit, de az ennél szerintem jobb.
Jó.
Aminek mi is a címe, csak hogy akkor hallgatóknak is
tudhattad
mondjuk még
egyszer. Volna.
Tudhattad volna.
Igen, igen. Azt egyébként tudjátok, ha már tudhattad volna, hogy ki a mostani sakkvilágbajnok? Most nem is a neve érdekel, hogy azt tudjátok, az mindegy, de hogy milyen típusú kaliber.
He? Most a nemzetiségére vagy
Majd akkor mindegy, tehát Magnus Carlsen a jelenlegi sakkvilágbajnok, most már évek óta, szerintem 14 óta, vagy 2, nagyon-nagyon régóta. Ugye előtte volt egy nagyon erős indiai dominancia, amikor az Anand volt, előtte meg egy nagyon erős orosz dominancia, amire egyébként a film is utal. Ugye ott a Karpov-Kasparov éra, még ilyen 90-es évek. Én nagyjából azóta követem a sakkot, és a mostani ez a Magnus Carlsen, akit mondok, ez egy, most hirtelen akartam mondani, azt hiszem dán srác, de biztos, hogy északi skandináv, és ez egy modell. Tehát sakkvilágbajnok a évek óta egy skandináv modell. Tehát, hogy nem ez a hagyományos bekockult izé, hanem a csávónak azért gazdagon mérték a tehetséget. Úgyhogy csak a vicc kedvéért, nagyon iszonyat a csávó. Nagyképű, de jó ízűen nagyképű, úgyhogy lehet szeretni.
Milyen az a jó ízűen nagyképű?
Hát úgyhogy nem az ütnéd, hanem ez a mekkora forma, olyan, mint az Zlatan Ibrahimovic, csak nem fotbalista, hanem fotbalista, ezen most megint röhöghetsz, hanem sakkozó.
Norvég.
Akkor nem dán norvég. De skandinávnak stimmelt.
Aha, ez neked tetszik?
Nem az egyik, hogy te nekem tetszik, egyébként nem tetszik, de ő egy modell, tehát lányoknak tetszik.
Akkor vitrínbe nem kell,
vitrínbe se raknám, nem. Nem kellene oda se.
De hogy mennyire átváltozott a világ tényleg, hogy, hogy nem, a, nem a, a, az india-orosz sakkozók, hanem egy ilyen norvég, akkor nem, de norvég gyerek, aki, aki veri az egész világot évek óta. De hogy nem kicsit, tehát, na mindegy, adjuk is, tehát ha valaki érdekel, nézzen utána, iszonyat, hogy mit tol a csávó. És olyan agresszíven bábukat játszik, és olyan okos lépésekkel, hogy fantasztikus. Tehát így, én egyébként sakkoztam megyei szinten elég jól, hát nyilván az ettől nagyon messze van, de hogy amikor már olyanokat lép 10 lépéssel előre, hogy majd még azt sem látom, hogy abban mit akar kihozni. Úgyhogy egyébként én számítógéppel elemeztetem közbe. Azt hiszem 16-os VB-jét végignéztem mind a nem tudom hány meccset. Azt hiszem, hogy 7 meccset kell egyébként nyerni. Minden nap egy meccs van. Vannak közte pihenők is pár alkalom után. És azt hiszem, hogy igen, hetet kell nyerni, és akkor 12 mérkőzés van, ha jól emlékszem. Úgyhogy jó, ez olyan dolog, mint a bicikli. Azt is mindenki utálja nézni, én mégis nézem és szeretem. Ez a sakk is olyan, hogy ki az a hülye, aki sakkot néz. Hát ez is én vagyok.
Nem lepődtünk.
De mi? Amúgy szerintem sakkot nézni sokkal több értelme, mint bringát, mert ugye a sakkban közben gondolkodhatsz, meg láthatsz ilyen zseniális megoldásokat. Most attól, hogy nézed a bringát, azt tényleg nem értem. Most én meg a Forma 1-et szeretem nézni.
Tehát nézni.
Hát mondjuk én nem azért nézem, de lehet, hogy azt tudsz, de akkor inkább már a volleyballt kéne nézni, ami röplabda, igen, így mondják magyarul. Ott lehet inkább popókat nézni.
Ott is, igen.
Lemenjünk bele, hogy a bicikli miért jó, mert nagyon nem ez a témánk, úgyhogy ezt most nem mondom el, hogy mi a jó benne. Van-e még a vezércselhez? Laci, meghoztuk a kedved?
Hát így az elhangzottak alapján lehet, hogy inkább még egyszer megnézem ugyanaz nem sorozat, de az amerikai szépséget, mert ott a plafonon nem sakkozás megy, hanem egy mesztelen csajma a rózsaszín maga borítva, úgyhogy szerintem most az lesz a következő.
Micsoda analógia, kérem szépen. Fantasztikus. Jó van. Hát ha nem nézed meg, nem nézed meg. Mi azért ajánljuk? Vagy nem, én azért ajánlom, Barbi meg annyira ajánlja, amennyire ajánlja.
Nem úgy viccelféltem, azt hiszem előbb-utóbb sor kerítek rá, mert sokan szerették, de még van hátra egy évadom a Westworldből, és aztán az még csak nem is jó, de már csak megnézem, úgyhogy majd még ahhoz gyűjtem az erőt.
Első részt megnézed, és nem tetszik, akkor hagyd a francba. Akkor nem fog tetszeni a többi se szerintem. Tehát az egy ilyen elég jó indulás. Tehát viszonylag igen, jól lehet szűrni, hogy mennyire fog neked tetszeni az egész sorozat az első rész alapján már, úgyhogy nagy befektetés nem igényel.
Oksa.
Egy óra.
Igen.
Egy életedből.
Igen. És Nóri is nagyon szerette, pedig semmi köze a sakkhoz saját bevallása szerint. Úgyhogy
szerintem nem is kell hozzá egyébként. Bár nem tudom, de te biztos, hogy nézted olyan szemmel, hogy amiket raktak, az most mennyire volt jó vagy meglepő, mert én ilyen jó,
nem,
tudom
nagyon
az alapszabályokat,
nem
de
nagyon lehetett nézni.
Hülyet, nem?
Nem mutatták szerintem annyi ideig, vagy csak én nem néztem, de az biztos, hogy nem néztem.
Uh-huh.
Jó, na nézzük akkor a következő témánkat, ami Novák Hunorral kapcsolatos, a Felforgatók podcastet, nem tudom, hogy mennyire ismertek, szerintem már szóban, itt elhangzott valamelyik podcast adásban sok tíz alással ezelőtt, hogy a Kadarkai Endre mennyire jó műsorokat csinál Felforgatók néven. Ugye azért hívja Felforgatóknak az adásokat, vagy hát a magát a műsort, mert azok az interjúalanyok, akikkel beszélget, azok valamilyen formában a saját területükön meghatározóak, és jellemzően nem a sorba álltak be, hanem valami újszerű dolgot képviselnek, vagy hoztak be, vagy találtak ki. Most attól függ, hogy tényleg melyik interjúalanyról beszélünk, és most azt hiszem, hogy a harmadik évad indult el Novák Hunorral, aki egy gyermekorvos, és Facebookon is elég jelentős lájkkal rendelkezik, vagy követővel, azt hiszem így mondják. Valami 110 ezer követőt mondhat magáinak, ami nyilván egy óriási felelősség, de őt ez kevésbé érdekli, és erről mesél, vagy többek között erről is mesél, és ami miatt én ezt most nagyon ajánlom, nem is a Felforgatók miatt, meg nem is önmagában Novák Hunor miatt, hanem amiatt, amit ő képvisel, meg ahogy azt képvisel, és meg kíváncsi vagyok, hogy nektek egyébként róla mi a véleményetek, hogyha találkoztatok vele itt, ott, ott médiában, vagy akár máshol, mert hogy ő azt állította, hogy él hibázni, nem pontosan így mondta, de ez volt a mondandójának a lényege, hogy ő például a koronavírusról is azt gondolta, hogy az nem lesz egy nagy durranás, és hogy azok alapján, amiket ő ott akkor, nem tudom, tavaly februárban, januárban látott Kínából, vagy akár még márciusban már itt Magyarország felé közeledve, akkor azt gondolta, hogy ez egy sima influenza lesz. És ezt orvosi szempontból is bátran képviselt, és utána gyakorlatilag nem elnézést kért, de úgy megkövette saját magát, hogy akkor igen, rosszul látta, rosszul tudta, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy egyébként abból, ugye az orvostudomány is, meg minden tudomány úgy működik, hogy valamit adott korban, adott időszakban tudunk, vagy lehet tudni, és egy érettségi szinten vagyunk, és utána meg adott esetben szög ellentétben álló dolgok is kiderülhetnek. Jó, általában nem derülnek ki, de adott esetben kiderülhetnek. Rásd relativitás elmélet, hogy ne menjünk olyan nagyon-nagyon messze. És tök jó, hogy ezt valaki tudja képviselni, hogy igen, ő ezt akkor úgy gondolta, most viszont máshogy gondolja, mert egy csomó olyan dolog jött azóta akár be az orvostudományba is, vagy olyan kutatások egyebek, amik ezt indokolják, és nem szégyelli azt mondani, hogy gyerekek, hibáztam, vagy adott impulzusok, meg inputok alapján azt gondoltam akkor, hogy ez A, most viszont azt gondolom, hogy B. És konkrét példákat is hoz, csak hogy még egy kis ízelítőt mondjak, hogy ugye volt ez egy időben nagyon sok kisfiút körülmetéltek Magyarországon is, mert hogy nem tudom, figymaszűkületük volt, és lehet ezt máshogy is gyógyítani, de egyszerűbb volt. És azt mondta akkor, vagy azt hozta példának a Hunor, hogy igen, jött a harmadik gyerek, mondjuk harmadik fiú gyerek a családba, és akkor a XY orvoshoz ment a harmadik kisfiúval és az anyuka, hogy akkor legyen szíves őt is, mert hogy nem tudom, így higiénikus. De szó nincs arról, hogy most akkor itt ilyen vallási dolog van a háttérben, tehát ez most pusztán egészségügyi szempontok, tehát nem arról van szó, hogy ő mondjuk zsidó lenne, és akkor neki ez egy vallási előírás. És azt hozta példaként, hogy igen, eltelt közben mondjuk 15 év, és mondjuk az adott esetben az orvos, aki ezeket a körülmetéléseket csinálja, az műtéti alapon, az lehet, hogy közben megtanulta azt, hogy már nem szükséges, vagy sokkal jobb dolgok, sokkal jobb megoldások is lehetnek, mint ilyen invazív műtétek, ami egyébként altatással járt, tehát egyáltalán nem kockázatmentes, de majd Laci elmondja, hogy orvosilag ez hogy néz ki pontosabban. És hogy ez mennyire furcsa az, hogy már mi nem a körülmetélés, ne vágjen fejet, hanem hogy orvosilag az most jó-e, amit mondok, vagy nem.
Most kíváncsi voltam, hogy itt elméleti szakemberkedik a kis kis kalapvágásról.
Rövid leszek, annyi, hogy ugye van egy új ismeret, és ki az az orvos, aki azt meri mondani annak az adott anyukának, hogy igen, az első két gyereknél se kellett volna egyébként műteni, de most már új dolgot tanult az orvostudomány, és én magam is, és most már azt mondom, hogy inkább ezt kéne csinálni. És ez az a bátorság, amit nagyon-nagyon kevesen mernek meglépni, és úgy tűnik az elhangzottak alapján, hogy Novák Kunor meg ilyen, hogy mer fejlődni, mer tanulni. És ez most csak egy sztori volt, és nem tudom, egy 30-40 perces az interjú, vagy a podcast adás, nagyon ajánlom, tök jó dolgokat mond. És akkor most kérdezek, hogy nektek egyébként az egészről, hogy mi a véleményetek meg arról, amit ott a dr. Novák Kunor képvisel. Hogy van erről egy első kézből esetleg tapasztalatotok? Meg úgy egyáltalán az online orvoslás, mint ilyen, az úgy, látok, hogy néz ki?
Én követem. Mint ez az anyuka módba kapcsolva, követem őt. Ami szimpatikus benne, az, hogy ő tényleg olvassa a szakirodalmat, és folyamatosan fejlődik, műveli magát, igyekszik mindig a legújabb, hát ez most orvosoknál biztos, hogy nem így hívják, de legújabb trendek alapján dolgozni, megvizsgálja, tehát hogy nem az a típusú ember, ami tényleg szimpatikus benne, hogy hát 30 évvel ezelőtt is így csináltak, akkor így kell csinálni, az kész. Hanem úgy utána néz, érdeklődik. Ami nem szimpatikus benne, hogy ezt egy picit ilyen olykor agresszív módon teszi, és nekem sokszor egy kicsit nagyképű is emiatt. Azzal nincs bajom, hogy ő csinál egy ilyen VIP szolgáltatást is, ilyen havi, hát ilyen előfizetéses rendszerben, ahol gyakorlatilag megvan, hogy X ember lehet bent egyszerre, és hogyha bármilyen kínuk van, akkor kérdezhetnek, ő válaszol, csinál fizetős videókat is. Tehát maga a gazdasági modellje, az baromi jó, tök jó csinálja, van neki egy magánrendelése, és tök korrektül megmondja, hogy mennyibe kerül, ott ilyen teljes gyerekszórakoztató központtal, tehát arra is ügyel, hogy például egy védőoltást úgy kapjanak meg a gyerekek, hogy egy ilyen érzéstelenítő kis kencelfecével így előtte bekeni. Szóval ezek szimpik, azok nem szimpik, amikor így nagy lelkülettel, meg kicsit ilyen nekem nagyképű módon adja elő magát. De amúgy én azt gondolom, hogy jó, hogy van, amelyik egy kicsit megosztó személyiség is, mert egyébként többnyire az ilyen emberek megosztó személyiségek is szoktak lenni. Tehát aki ilyen kis fehér, vagy ilyen fehéregérke, szürke kisegér, az nem is nagyon tudja úgymond ennyire inni.
Oké. Okay. Egyébként egyetértek, tehát tényleg megosztó, és tényleg valamikor elég agresszíven adja elő, szóval, hogy abszolút egyet tudok ezzel is érteni. Laci?
Így direktben nem követem, hogy minden videóját megnézem, de azért természetesen már így sodort elém a Facebook, nem egyet, meg nem kettőt, szóval úgy képben vagyok az ő személyiségével nagyjából, és én is ezt látom, hogy, tényleg abszolút jó adottsága van ahhoz, hogy mind a közösségi média, mind a modern tudományos vívmányoknak az eszközeit azt felhasználja és beemelje az orvosi gyakorlatba, akár ilyen kísérletező kedvelés, ami nagyon becsülendő, és igen, van hozzá egy ilyen nagyon dinamikus, leengedő személyisége, ami, hát igen, időnként ez tényleg úgy tud lecsapódni bennem is, hogy hát azért most úgy nem kell őt félteni arc tekintetében, de nekem de összességében nem tudom, nagyon szimpatikus, én mindig sokkal nagyobb, sokkal jobban becsülöm azt, hogyha valaki igyekszik képben lenni és újítani a szakmájában, mint sem tényleg ez a belülni a pocsolyába ilyen kis szürke egérként, és nem tudom, ez a 40 éven keresztül ugyanazt a 3 gyógyszert írom fel, mert ez akkor aktuális volt, amikor elvégeztem az egyetemet, tehát én pozitívan állok hozzá. És amit mondtál Isti, az nagyon fontos lenne szerintem minden normális értékrendű embernél, főleg ilyen orvosláshoz hasonló szakmáknál, hogy azt tudják mondani, hogy igen, itt volt egy fejlődés, most már máshogy tekintünk ezekre a kérdésekre, más eljárások vannak, és lehet, hogy az előző két gyereknél is lehetőség lett volna más útra, például említett körülmetéléshez képest, de hát most már azzal nem tudok mit kezdeni, viszont a következő, mondjuk a harmadik gyermeknél már nyilván az új módszert érdemesebb alkalmazni, és nem csak az én is őt is körülmetélni, hogy elfedjük, hogy az előző kettőt se lett volna muszáj, tehát nyilván ezt én előre mutatóan kell, és aki normális, ezt nyilván felvállalja, és aki ilyen fogadó oldalon úgymond egy normális értékrendel rendelkezik, az meg elfogadja, hogy hát ők sem mindenhatóak. És a másik fele, amit én még fontosnak tartok, hogy egy ilyen magunkban való egészséges kétkedés legyen. Nyilván legyen meg a magabiztosságunk a szakmai, meg a magánéletben is, de legyen az a határ, amit nem lépünk át, hogy így csak azért is tartjuk magunkat valamihez, amiről már mindenki bebizonyította, hogy nincs úgy, de én akkor is csimpaszkodok vele, mert nem tudom, az én önértékelésemnek a része, hogy már pedig én mindenkit körül fogok metélni, aki velem szemben jön, mert egyszer valaki azt mondta, hogy azt úgy kell, és hogyha kiderül, hogy nem úgy kell, akkor én azzal kevesebb ember vagyok. Tehát egy ilyen egészséges egyensúlyt az önmagunkba való kétkedéssel, de mellette lévő egészséges magabiztossággal képviselni, ami szerintem egyáltalán nem könnyű, például én nagyon küzdök vele, de orvosnál szerintem ez kiemelt fontosságú.
De egyébként, hogyha magát az üzenetet nézzük, nem is csak az orvosnál gondolnám, tehát hogy valamit valahogy csináltál eddig, és akkor itt szerintem van egy ilyen ív az előző adásból, ami ugye arról szólt, vagy részben arról is szólt, hogy a 12 hónappal ezelőtti énünket mennyire szégyeljük, vagy mennyire gondoljuk elavultnak a mostani énünkhöz képest, és hogy akkor ugye azt állapítottuk meg nagyjából így együtt, hogy, vagy hát így egyetértettünk ebben, hogy a 12 hónappal ezelőtti énünkhöz képest azért sokat fejlődtünk, meg sokat tanultunk, és általában azért az baj, hogyha ez hogy nem így van. És hogy itt is az van, hogy eddig csinált valamit valahogy az orvos, de tök mindegy, kitágíthatjuk ezt a kört nyugodtan egy informatikára, vagy tanárra, vagy egy papra, vagy bármilyen szakmára, vagy hivatásra. Valamit addig csináltál, tanultál valamit, kaptál egy új impulzust, tökre ér megváltoztatni azt a gyakorlatot, azt a módszertant, azt a technikát, amit addig használtál, hogy egyébként most már jobbat találtál ki, vagy tanultál meg, nem? Tehát, hogy szerintem ez általánosan is igaz.
De, nekem most beugrott, hogy volt egy házi orvosom, az már most nem a házi orvosom, mert egy kreténnő volt. Ő volt az, hogy ha oda mentem hozzá ilyen fullázasan, tehát ilyen influenzáson, akkor mindig fölírta egy cetire, hogy tyúkhúsleves.
Aj.
Ez volt a bazi nagy orvostás, tyúkhúsleves, és már amikor harmadjára mentem hozzá, mondom, nem kell tyúkhúsleves ezt cetli, de miattad halnak meg az esőerdők, baszki, hogy ezt fölírod egy papírra, de nem, akkor inkább váltottam, mondtam, hogy akkor tyúkhúsleves nénit, akkor elengedjük.
De figyelj, simán lefogyathatta volna, ha azt mondanak, de én úgy vegetáriánus vagyok.
Ja.
Akkor rajta nem tud segíteni.
Nem, akkor de még jó, hogy nem vagyok az, már megpusztultam volna, hallod.
Egyébként még így visszakanyarodva a saját hibáink elismeréséhez. Az utóbbi időben most így rákaptam a kiszámoló blogra, nem tudom, ismeritek-e egy a Csernopikusnak a
blogra.
Igen, már említettem is. És ő ilyen nagyon ilyen népnevelő szándékkal, ilyen mindennapi ember számára a megtakarítások kezelése, hogyan készül nyugdíjra, ilyen tök kézzelfogható témák vannak benne, amikből nagyon sokat lehet tanulni. És nagyon szemléletes és jól levezetett példákat szokott használni, mondjuk autóvásárláson, hogy hogyan érdemes kezelni, és hogyha itt azt a használt kocsit veszed meg a vadi új helyett, és aztán a spórolsz, akkor nem tudom, 10-15 év múlva milyen kocsit, meg mennyi pénzed lehetne. És imádom olvasni a kommenteket, mert mindig látszik az, hogy a levezetett ilyen előnytelen, mondjuk gazdasági modell, melyik kommentelőre érvényes, mert az egyből elkezd kötekedni, hogy hát de és ha nekem arra most ott is új szükségem van, meg egyébként de a másik, ha használt kocsit veszek, annyival mennyivel több a költség, és mert azt látom, hogy itt is rávilágítanak valamire, hogy nem téged támadnak azzal, hogy lehet, hogy azt lehetett volna jobban is csinálni. Mert ha te elkezded védeni azt a nem túl előnyös, mondjuk ebben az esetben gazdasági megoldást, amit választottál, akkor az azt éred el, hogy folytatod azt az életvitelt, és ha most elkezdenél spórolni és revideálnád, hogy hogyan csinálod, akkor lehet, hogy ugyan nem lenne tudom, időskorodra 50 milliód, csak 30, mert későn kezdted el ezt újraértékelni, de még mindig lenne 30 millió. De ha azt mondod, hogy ó, mert már pedig az jó, hogy én csinálom, és akkor lesz, nem tudom, mínusz 2 milliód, mire eljutsz a nyugdíjaskorodig, akkor lehet, hogy többet érne a saját érzett önérzetet, saját sértett önérzetetnek a kommentben való megvédésénél az, hogy akkor rágondolsz, hogy hát, milyen igaza van ebben, én nem gondoltam bele, tényleg ezt lehet, hogy hülyén csináltam, de akkor most igyekszem a jövőben korrigálni, és ezt nagyon sok kommentelőző látom, hogy szerintem nem a magukat szivatják ezzel a hozzáállással, mert most nyilván a blog szerzője nem fog, nem tudom, álmatlanul forgulni, hogy jaj, most valakinek a pici lelkébe belegázoltam, hanem tényleg ez a már pedig én akkor is úgy csinálom, mert az úgy biztos jó.
És akkor várjál, mert új autót kell venni? Most már ez érdekel.
Nem, mert itt arról szólt a sztori, hogyha ilyen nem a leglepattantabb... Ja, és a másik, ami nagyon szimpatikus, hogy ő sose azt mondja, hogy ezt ne vegyél, meg azt ne vegyél, azt vegyél, amire pénzed van. Tehát, hogyha nem tudom, van rög a bankszámlálon 100 000 forint, akkor ne akarja 6 milliós kocsit venni hitelből, mert nem fogsz vele jól járni. És itt is az jött ki, hogy igazából, ha van másfél millió forintod, akkor lehet, hogy jobban jársz, hogyha nem egy új kocsit veszel, amire aztán hiteltőlesztő fizeted, amiből megtakarításra is lehetne, hanem megveszel a új kocsinak az önerejéből fullosan kifizetve egy használt kocsit, és aztán azt, amit egyébként a hiteltörlesztésre fizetnél, azt beteszed valami jól kamatozó állampapírra, vagy valamibe, amiben tényleg ez a 10 év alatt rengeteget tud kamatozni, és akkor abból pont egy ilyen autós példánál, akkor már meg tudsz venni egy új kocsit is, ami nem tudom, ilyen 6-8 milliós tételbe, még ilyen inflációs dolgokkal is számolva. Tehát elég jól körüljárja ezt.
Jó. Oké, tudok azonosulni.
Szerintem erről még akkor beszéltünk, Barbie, és azért nem volt ez meg neked, amikor még nem csatlakoztál menedzsment a
séghez. Én visszahallgattalak titeket.
Mert hogy te egyszer beszéltünk, de a blog az elképesztő, tehát a kiszámolót nagyon megéri követni, mert remekül kimatekozza a dolgokat, és pont az ilyen nagyon hétköznapi döntésekben tud segíteni. Bár nagyon sokszor egyébként iszonyatosan fáj az, amit mond. Például nagyon nem szokták szeretni a kommentelők, meg úgy hát jó, mondjuk azt, hogy a kommentelők, amikor azt állítja, hogy akkor 6 hónapnyi megtakarítás, mert 6 fizetésednyi megtakarítás mindig legyen a bankszámládon, és ahhoz ne nyúljál soha. Ugye? Tehát, hogy ezt szokta mondani, és ez időnként elő is kerül, vagy hát újra és újra előkerül. És azért az rengeteg pénz, és azt gondolom, hogy a magyaroknak a nagy többsége, az mindenkinek rengeteg pénz. A magyarok nagy többség azért nem tárol, nem nincs ennyie, nincs ennyi megtakarítása a számláján. Ezt nem én mondom, egyébként ezt ő mondta, vagy valami statisztikában nyilván kiszedte, és ez szomorú. Úgyhogy innen kell indulni, és hogyha valaki innen indul, és nincs ennyi, akkor meg ugye azt mondja, hogy akkor ne vegyen semmit, de ugye autót meg mindenki akar, meg nem tudom mit, meg elektromos rollert, meg...
Nem érzek a vágyat elektromos rollerre.
Mondtam az egyre durvább hülyességeket, tehát nem tudom, mi az, ami még... Igen, de az, most csak ironizálva mondtam, tehát autót se akar mindenki. Mikrofont, igen. Mi az, ami még nagy hülyesség? Nem tudom. Mi az, ami most nagyon megy?
Nézd
szét. Jaj, tudom, az új Apple 250 ezres füles. Na, az még egy... Már a fene tudja, hogy az hülyesége. Lehet, hogy venni kéne.
Titkon vágysz rá, tehát ez a tipikus a hülyeség, de így közben meg így nyácsorgott a nézed.
Hát ja, valaki adná, nem adnám el, de nem fogok venni. Na mindegy, szóval igen, nem kéne semmit.
Mi aranya van kiverve, vagy az mitől annyi?
Rajta van egy ilyen Apple logó.
Az is egy ilyen rogyentalma.
Van olyan podcast, amit hallgatok, és ott azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó a hangminősége, és tökre megérte megvenni.
Ennyi már legyen is jó.
Jó van, tök jó nekik.
Gratulálunk. Igen, használják egészséggel.
Így igaz. Tök.
Na, akkor ez egy kis vásárlás is befért. Mehetünk a következő témára, amiben utat tör az élet.
Igen, jövök is, mert ezt
Törj
mondjuk, hogy az
utat,
én hoztam.
kedves Leslie.
Igen, nem véletlenül hoztam ezt az életutattör idézetet, talán ti is ismeritek, meg a kedves hallgatók, akik hozzám hasonlóan rá voltak pörögve a Jurassic Parkra, mióta kijött. Ugye ott mondja ezt a mondatot a matematikus az Ian Malcolm, és akkor a leghúsba vágóbb, amikor kiderül, hogy az egynemű környezetben a velociraptorok mégiscsak tudnak valahogy szaporodni. Na, ehhez nagyon hasonló esemény történt Új-Zélandon, bár mondjuk kevésbé menő állatokkal, mint a velociraptor, hanem sasrájákkal. Jó, hát a sasrája is biztos jó valamire, de...
Na, a velociraptor mire jó, hogy learapja a lábadat?
Hát, hogy mondják azt, objektumvédelemre például szerintem kiváló alkalmas. A sasrája már kevésbé, főleg, hogy a szárazföldön van az objektum. Szóval egy ilyen új-zélandi, nem tudom, minek hívjuk az ilyen vízi állatkertet, tropikáriumnak, vagy az csak a kampónánál van? Nem tudom. Szóval ilyen vízi állatos állatkertet.
Akvaréna.
Akvapark. Igen,
szóval ilyen valami... akváriumnak. Nagy akvárium. Nem úgy tudom meghívni.
Tropikáriumnak hívják, nem azt szerintem, nem csak a kampónánál hívják így, vagy igen?
Ja, jó, nem tudom, ez általános.
Amerikai filmekben nem úgy szokták hívni, hogy akvárium.
De ott mondjuk úgy, akkor ilyen akvárium, tehát ilyen na. Tropi akvárium.
Ami a Deákonban, az a szórakozó hely. Igen.
És ott egy medencében éldegél, immár hímek nélkül 2 éve két nőstény sasrája, aztán egyszer csak azt vették észre, hogy az egyik az bizony utódokat fog nemzeni, vagy azóta már nemzett. Ja igen, szilveszterre már nemzett is.
Szilveszterre volt kiírva?
Igen, és ezt kiválóan teljesítette is, a rája principiumot, és hát így elkezdték vakarni a fejüket, hogy mégis úgy, hogy a viharban, mert hogy egy elefánta ellentétben egy sasrája azért nem vemhes 2 évig, azóta meg már ott nem volt hím, és nem tudják pontosan a gondozók, meg ott az állatszakértők sem, hogy pontosan hogy csinálta. Két teóriájuk van, az egyik, hogy víziállatoknál előfordul, hogy ritkán találkoznak hímekkel, így eltárolják a nemzés után a fölöslegben maradt spermiumot, vagy B, hogy rájáknál előfordult szűznemzés, hogy hímióval sejt nélkül egyszer csak embrióvá tud fejlődni a nőstény petesejt, úgyhogy engem egészen meglepett, hogy konkrétan nem is ilyen természeti csoda, hogy kinn az óceánból kikatortak valamit, amit nem értenek, hanem ott ül a szemük előtt két rája az akváriumban, és gőzük nincs, hogy hogyan szaporodnak, hogy tényleg volt valami abban az ilyen Jurassic Parkos elméletben, hogy az élet azért utat tör.
És amelyik lebabázott, azt úgy hívják, hogy Mária?
Jaj, de csúnya! Jaj!
Mirája.
Elhatárolódom.
Elnézést, igen.
De egyébként ez volt a gondolatom, és ezt akartam én is kérdezni rögtön elsőként, hogy nem ismerték, vagy nem ismerjük, mint emberiség ezt a rájafajt ennyire, hogy előfordulhat-e ilyen? De egyébként vannak olyan fajok, nem, ami hímnős? Vagy tehát, hogy ilyen egyedül is össze tudja hozni.
Jaj. Például a csiga, ha jól tudom. Igen, tehát vannak. És nyilván nem az emlősöknél például ott már ilyen nem játszik, de valóban az ilyen puha testűeknél, meg ilyen mindenféle tengeri herkentyűnél azért ezek befigyelhetnek, de engem tényleg meglepett, hogy a Ryanair ennyire meg vannak lőve. Tehát azt hinném, hogy jó, nem gyakori, de hogy szokott ilyen történni, de még itt a találgatózás meg a tapogatózás megy. Hogy aki otthon tart sasráját, az figyeljen oda, hogy nem egyszer csak sok kis sasrájára sasrájája legyen.
Nem, fuss neki még egyszer, ez nem volt jó, az R betű nem szívem.
Mondd ki még egyszer, légy szíves,
persze.
Szeretnénk hallani.
Jó, ez, úgyhogy meg a tengeri malacokkal is vigyázzatok, az is néha lepetézik.
Hát ezek a tengeri állatok ilyenek, úgy néz ki.
Így van.
Ez ugye Jézusom, de gyerekek, ez borzalmas. Nem tudom, hogy ki a műsor szerkesztője, de hogy ezután a téma után, hogy jöhet az, amit ide beszerkesztettünk, azt fogalmam sincs, de akkor most próbáljunk megkomolyodni.
Nem abban a kontextusában akarom hozni, amit lehoztak a híroldalak. Ezt nem tudom, hogy azóta lehozták-e, hogy ez egy kecskeméti tanárnő volt, aki online óra közben szegényke elhunyt. Ugye az történt, hogy már tudták róla a gyerekeit, tehát akik az osztályába jártak, hogy szívbeteg, mert már többször maradt el óra ilyen különböző vizsgálatok miatt, de ugye ami az egészben ez a hátborzongató az, hogy tanóra közben állt meg a szíve, férje beszaladt, újraélesztette, egyebek, ezt olvastátok szerintem. De ugye mivel, hogy kecskeméti, ezért egy kolléganő mesélte, még előző nap, mielőtt ez kiment a hírekbe, hogy képzeljem el, hogy ő az egyik gyereket korepetálja, aki ebbe az osztályba jár, és hogy mesélte neki az anyuka, hogy ez történt, és Nulla kegyelet. Az volt a lényeg, hogy de most akkor mi lesz a gyerekekkel, hogy ki lesz az osztályfőnökük, mert hogy ez egy végzős osztály, és hogy ki fogja elballagtatni őket, tehát hogy ez a, ami engem ebbe így teljesen fölháborított, hogy minthogyha a tanár nem is ember lenne, hanem egy, mit tudom én, bedöglött egy gép a gyárban, menthetetlen, és akkor most ez hogy lesz megoldva májusig, hogy ki fogja levezényelni az osztályt. Szóval engem ez a része döbbentett meg az egészben. Nyilvánvalóan tök morbid és nagyon durva, ami történt, és részvétem a családnak, de maga ez a hozzáállás, és ez csak egy szülő, akit ugye hallottam, az se így közvetlenül, de hogy ez a hozzáállás a tanárokhoz. És most nem azt mondom, hogy mindenki így áll hozzá, csak hogy egyáltalán hogyan mondhat valaki egy ilyet egy másik tanárnak. Mert az, hogy így egymás között a fodrásznál erről elcsacsorásznak, hogy hát baszki, hát most mi lesz, de hogy egy kollégájának egy ilyet tud mondani, és ez ki tud jönni a száján szégyenérzet nélkül, ez a brutális szerintem.
Hát ez az nem a tanárokról, vagy nem a tanárról szól, hanem arról az egy emberről, aki ezt így kép, és egy másik emberről így tudott nyilatkozni erről a borzasztó eseményről, tehát szerintem ez saját magát járatja le.
Igen, csak tehát most nem azt mondom, hogy így össznépileg fölháborodok, és most mindenkit fölgyújtok, aki nem tanár, csak hogy ebbe az egész sztoriba, érted, ez volt a morbid, hogy még szegény tanárnő még úgymond, na, szóval meg se volt úgymond kellően gyászolva egyebek, és már ez volt a lényeg, hogy most mi lesz, hogy lesz a gyerekekkel. Nekem ez nagyon durva, ez a hozzáállás.
Hát ez tényleg ez a nulla tapintat minősített esete, hogy bármekkora tragédia éri a másikat, én azt nézem, hogy az ő balsósa az majd engem, hogy érint rosszul, meg az engem, hogy rövidít meg a gyerekre az akkor úristen, hogy hat ki. És ráadásul ez külön nevetséges, hogy mert ki fogja őket ballagtatni, és ez valahogy, ez nem tudom, sokaknál ez a ballagás, ez egyébként is egy ilyen nagyon különleges helyet foglal a szívbe. Lehet, hogy én vagyok hibás, engem, hogy iskoláskoromban is tudom, hogy én kifejezetten örültem volna például, ha ilyen ballagásom elmarad, mert a hátam közepére nem kívántam, hogy a tűző napon kell kínálni, miközben egy nagyon alacsony minőségű hangosításon, recsegő mikrofonon keresztül mondanak valamit, ami akkor sem lenne érdekes, hogyha hallanám rendesen. És ja, és előtte persze körbe kellett turnézni 60 csokorvirággal a fél iskolát, úgyhogy a rokonságnak, mondjuk szerencsére annyira nem kitért a rokonság, azt mondtam is, hogy légy színe, tehát hogy egy szál virág azt jó van, és egy ilyen szörnyű tragédián tényleg az egyik első, hogy úristen, akkor mi lesz a ballagásra? Hát ki nem tesz rá magasról, még ha el is maradná emiatt a ballagás, akkor sincs jelentősége a megtörténtek függvényében, tehát ez és tudom fogni.
Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mi milyen kegyeletet adtunk Maradónának, úgyhogy én nem tennék hozzá többet, de hogy nyilván nem ugyanaz a helyzet, tehát én is érzem, de hogy jó, az egy elvicceltük, ez meg egy konkrétan egy mellettünk élő emberről van, szóval nem hiszem, hogy ugyanaz a kategória, csak én nem akarok álszent lenni, emiatt nem mondanám, hogy ez most, lehet, hogy ő így dolgozta föl, mit tudom én. De azért eléggé minősíti saját magát. Igen, tehát nem tudom, és nem is szeretném megvédeni, de van az a helyzet, amikor lásd néhány podcast adással ezelőtt, amikor egyszerűen mi sem voltunk az emberiség csúcsán, nem tudom, kegyeletben.
Való igaz, nem is akarom ezt úragozni, csak kíváncsi voltam, meg el akartam mesélni, így ki akartam magamból ezt így pusolni, hogy ez történt. Nyilván Maradónával meg parasztok voltuk, ezt nincs
konkrétan.
Tehát meg is állapítottam azóta, akárkinek olvasom a halálhírét, hogy én ezt be nem hozom hírbe, mert hogy ez nekünk nem megy, úgyhogy ezt a témát ezt szerintem azóta is szépen elegánsan ignoráltuk, hogy kik haltak meg körülöttünk, de ezt maga a hozzáállás miatt hoztam ezt.
Oké. Én azt még elmondom, hogy amúgy van, amikor rossz kedvem van, vagy rosszabb kedvem van, és előveszem azt a maradónás röhögést, mert...
Azt én is megszoktam. Mert tovább is hallgattam meg, csak azt a részét, mert a többi az
hátulszokásos
szín, az a kutyát nem érdekli, de az a röhögés rész, az nagyon jó. Igen.
Oké. Ezt itt közben bedobtam egy témát, amit elfelejtettem itt adás előtt összekészíteni, hogy javasolnék egy könyvet nektek is, meg a hallgatóknak is, és tényleg nem szeretnék sokat mesélni róla, mert szerintem nem olvastátok, ugye Pak Jarninak az Élni akartam című könyve. Jan mi? Na, csak ki magam, úgy látszik, nem a nyelvfejességé. Most ez az adás, most sem. Sokan sokféleképpen mondják egyébként az észak-koreai írónőnek a nevét. Most én így, nekem így sikerült. Szóval, mi ez? A lány 92-ben vagy 93-ban született, tehát nagyon-nagyon fiatal, annyi, mint Laci kb.
Yeah.
Szinte pontosan. És mit csinált ő? Két mondatban kiszabadult Észak-Koreából, végigment Kínán, majd utána azt hiszem, hogy elhagyta ott a határt, átment valamelyik oldalsó országban, nem is tudom most hirtelen melyikben, és aztán Dél-Koreában zárta ezt az utat, és azóta azzal foglalkozik, hogy akkor ilyen emberi jogokkal, meg az észak-koreai helyzettel, illetve annak segítve, nem tudom, hogy pontosan milyen formátumban, de hogy ezzel dolgozik, hogy ott jobb legyen a helyzet. Most az ő szabadulásának a történetét írja meg saját magáról, tehát ez egy ilyen, mondhatni, önéletrajz, de ez nem szokás 20 évesen vagy 20 évesen önéletrajzot írni, de hát mégis erről van szó, és egyrészt leírja az első egy-két fejezetben azt, hogy milyen Észak-Koreában az élet. Az egy-két fejezet az egyébként nem tudom, 100 oldal kb., tehát hogy egy viszonylag részletesen írja le, és nagyon könnyedén bele tudjuk magunkat képzelni ebbe a helyzetbe. A könnyedén azt visszavallom, nem tudjuk könnyedén, mert egész egyszerűen annyira brutális a helyzet, hogy egy szinte elképzelhetetlen, de az biztos, hogy nagyon jól, és pontosan, vagy nekem úgy tűnik, hogy pontosan írja le azt, ahogyan ők ott éltek, és hogy miért volt arra szükség, hogy eljöjjön, miket tett meg érte, előtte mivel foglalkoztak a szülei, hogy éltek. De ne tudjátok meg, tehát szitakötőért kimentek az erdőbe, vagy tehát ott a mezőre, és elfogták, tűzön megsütötték, tehát ilyen gyufával, nem tudom, és utána azt tették, és azt mondta, hogy olyan íze volt kicsit, mint a csirkének. Tehát ilyen helyzetekről ír le nagyon plasztikusan, vagy helyzeteket ír le nagyon plasztikusan, és az egész szabadulási sztori borzasztó, de mégis az, hogy egy ilyen hely van a világon, az, és egyébként nyilván több is, de hogy egy olyan hely, ami ennek a déli részén egyébként csúcs technológiával dolgoznak, és csúcs a társadalmi berendezkedés, meg gyakorlatilag egy nyugat-európai társadalommal egyenértékű társadalomként működik, Dél-Korea. Ehhez képest Észak-Korea egy teljesen visszamaradott, és ez mind 50 év alatt sikerült elintézni, vagy 40. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon javaslom ezt a könyvet annak, aki egy kicsit is ki szeretne tekinteni abból, hogy egyébként most mi koronavírusban nekünk mennyire nehéz, meg hogy úgy egyáltalán mennyire nehéz, mert ez más perspektívát ad. Nehéz olvasni, olyan módon nehéz, hogy brutál. Tehát mondom, a szabadulás történetben az, hogy ilyen erőszakolásos történetek vannak, meg mindenki csak nyerészkedni akar, illetve az utolsó kínai emberkereskedőtől kezdve a nem tudom, a ilyen live jazzmines, nem tudom, milyen online pornószerű, valamilyen vetkőzős izé, abba is bele kellett kerülni, és ezt az egészet nyíltan felvállalta, mert úgy gondolta, hogy csak akkor léphet túl ezen az egészen, hogyha ezt kiteszi és megpróbálja feldolgozni. Amikor átmentek Dél-Koreába, akkor mindenki azt gondolta, én legalábbis azt gondoltam, hogy mennyire jó lesz neki, akkor mostantól megmenekült, de nem. Ott meg ugye mindenki észak-koreainak nézte, és ilyen marha nehéz helyzete volt azzal kapcsolatban, hogy akkor hogy illeszkedik be. 5 év alatt egyébként egyetemig jutott, így kb. A semmiből, nem tudom, volt néhány általános iskolai osztály végzettsége, vagy annak megfelelő tudás, és 5 év alatt így kb. Gyakorlatilag főiskolát végzett. Úgyhogy nagyon okos, nagyon normális lány, nézzétek meg. Ha valakinek kell, egyébként kölcsön is tudom adni a könyvet, de nem egy beszerezhetetlen dolog, úgyhogy hajrá! Ezt nagyon, tényleg nagyon, nagyon javaslom.
Van egyébként egy nagyon jó on the spot adás is, ilyen Észak-Korea témában, pont egy ilyen szabadulós, ez meg egy srácról, az is nagyon jó, azt ajánlom. Szeretettel. 1-2 éve láttam, tehát így pontosan nem tudnék idézni, mert nekem az agyam azért, hogy megnézem, jó volt, aztán... De hogy...
Ez videó? Mi ez videó? Vagy ez mi
on the spot, tudod, YouTube-on a nem jut eszembe, az Eszter, meg a nem tudom ki.
Cseke Eszter, meg az Estakács.
Az.
András, azt hiszem.
András, igen, András.
Férfegény nő, egyébként házaspár, és egy ilyen kamerával, kb. Ilyen kézikamerás dokumentarista stílusban bejárták a fél bolygót, de tényleg ilyen a szíriai háborús övezettől kezdve, a nem tudom, Távol-Keleten át, Afrikáig mindent, tehát a nem tudom, amerikai harckocsi egységekkel is voltak. és nagyon-nagyon színvonalas ilyen dokumentumfilm sorozatot készítettek. Nem láttam az összeset, pár részt megnéztem
Én sem
belőle,
láttam
azok
az
nagyon
összeset,
tetszettek.
De nagyon-nagyon-nagyon
De oda
nagyon
hogy
jó.
jutottak el? Vagy be?
Hát kérdezd meg őket, hívjuk el őket, Eszter, hogyha hallgatod az adást.
Jó, persze. De most komolyan, tehát, hogy amit ott leírnak azért ilyeneket, na mindegy, nem tudom, akkor majd ezt nézzünk utána.
Tehát azért tudósítók szoktak eljutni a nem kevesen az ilyen amerikai táborokba is, meg mindenféle, nem tudom, most azért hányszor hallottuk, hogy az ISIS is lefejezett ott lévő riportereket, meg tudósítókat, azért aki ilyen kifejezetten nem a BuzzFeed-re írogat cikkeket otthonról pizsiből, hanem hogy kimegy tudósítani így az élvonalba, ahol azért nagyon-nagyon veszélyes dolgok történnek, mind meg tudják oldani valahogy. Nem kevesen mondok.
Hát nem tudom. De ez nem az, hogy kimész az afgán háborúba. Azért, tehát Észak-Koreába így nem tudsz bejutni.
De nem oda mentek, hanem
ott Észak-Koreába szerintem nem mentek be.
Sráccal beszélgettek.
Ja, akkor rosszul hallottam, bocsánat, akkor
igen,
én vagyok.
Tehát, hogy akkor lehet, hogy félreérthető volt a bocsánat, tehát, hogy ő hasonló életutat mutat be, és hogy tök jó az is. Tehát, hogy
okay.
Jobban szeret így vizuálisan fogyasztani már, mint hogy nem olvasni, hanem hallgatni és látni valamit, akkor annak is így, és ez a téma fölkeltette az érdeklődését, akkor annak is így, feed love.
És ha jól emlékszem, abban a riportban volt, mert talán ezt én is láttam, mert most valahonnan fölrémett egy ilyen sztori, ami tökre meglepett, hogy nagy nehezen kijutottak Észak-Koreába, úgy emlékszem, hogy egy család volt, viszonylag ilyen középkorú vagy kicsit idősebbek, és azt hitték, hogy akkor na, Sunshine, minden jó lesz, meg hát nyilván a néző is azt mondta, hogy ha már kijutottak, akkor onnantól kezdve minden happy, és nagyon nehéz volt alkalmazkodni nekik az úgymond szabadabb élethez, mert Észak-Koreában minden meg van mondva, hogy ezt kell csinálni, meg ez az elfogadott alap igazságot, nem kell nem tudom véleményeket ütköztetni, ott ilyen termékekből sincsen ilyen nagy szabadság, hogy akkor a 60 féle cég konkurálj mással kikerültek a szabad világba, és lefagytak az első szupermarketben, amikor ott volt, nem tudom, 15 féle fogkrém. És akkor ő most honnan tudja, hogy melyiket kell neki választani? Azért, hogy a választás joga az egy akkora teher volt számukra, hogy nem kapnak készen minden egyes információ elemet, hogy ezt kell gondolni, ezt kell tudni, neked ez a dolgod, ezt kell csinálnod, ezt kell választanod, ezt kell enned, így kell élned, hanem a saját sorsodat alakíthatod, egy rohadt nagy teher volt nekik elsőre, mert nem erre nevelték őket.
Így van, tehát hogy az, hogy hogyan gondolkozol, és meg egy versus egyáltalán nem gondolkozol. A második az egy könnyebbség bizonyos szempontból, hogy nem kell használni az agyadat, hanem csak mész. De egy óriási hiány is, tehát hogy egyáltalán nem vagy szabad. És nyilvánvalóan ez frusztrálja meg, frusztrálja egy elég gyenge szó arra, hogy mit érezhet az ember akkor, amikor egyáltalán nem szabad, de hogy nyilvánvalóan zavarja valamilyen formában. És most erről jutott eszembe, hogy akkor milyen hányféle, 15 féle akármit is tudsz venni egy adott termékkatalógus, terméktípusból, amikor átment a Park Yammi, tehát ez az imént említett lány Kínába, tehát ugye átszökött, vagy átszöktek egyébként, nem akarok spoilerezni a könyvből, mert tényleg nagyon izgalmas, akkor azt mondta, hogy Kína azt tudti, hogy a világ legjobb helye, mert este nem csak egy nem tudom mennyi rizst kapott egy három kanállal, hanem egy teljes tál rizs volt a vacsora. Semmi más, csak egy teljes tál rizs. És hogy tudti, hogy ez a legjobb hely a világon. Tehát, hogy annyira más, tehát az ember olyan szinten alkalmazkodik ahhoz, ami éppen van, hogy utána meg akár lefelé, akár fölfelé óriási eltérésként éri meg az apró változásokat. És hát gondolod el, hogyha mi mondjuk estére egy tál rizst ennénk, az nekünk milyen érzés lenne? Hát óriási visszalépés, meg azért ott meg gyakorlatilag tényleg annyira relatív ez az egész. És nem akarom itt olyan nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani ennek, de tényleg érdemes ebbe belegondolni, hogy azért máshol milyen életkörülmények között élnek emberek. És tényleg nem azt mondom, hogy Afrika közepén, mert oké, ott hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy jó, de most még nem jutott el a kultúra, vagy nem kultúra, nem tudom, akármilyen technológia, vagy valami. Az egy kicsit más helyzet, mint hogy van egy ország, ami körül egyébként mindenki normálisan nyugati civilizációnak megfelelő életszínvonalon él, és egy ilyen nem tudom hány százezer négyzetkilométer, meg ilyen kabaré. És akkor még egy utolsó téma, egy kis visszatekintőt még itt a, nem tudom, hogy a hálanaplót azt írtok-e, vagy kipróbáltátok, én most már fél éve csinálom, pont most írta ki
Ügyes vagy.
A kis Dévanom, ahova ezeket írogatom, és én csak egy kis visszatekintőt adnék, hogy ez most milyen volt ez az elmúlt fél év, és csak néhány gondolat, tehát ugye azért kezdtem el, hogy minden nap találjak tudatosan három olyan dolgot reggel, délelőtt, amikor éppen van idő megírni itt meetingek közben, előtt, után, hogy tehát ez olyan három dolgot, amiért hálás tudok lenni. És képzeljétek el, az derült ki, hogy az esetek mondjuk 50%-ában nagyon pikpak tudok írni három ilyen dolgot, és az eseteknek mondjuk a másik 50%-ában meg azért meg kell érte küzdeni. És nem azt jelent, tehát nyilván próbálok olyan dolgokat írni, amit előző nap nem írtam, vagy tehát hogy így nem minden nap ugyanazt írni, hogy nem tudom, egészséges vagyok, vagy van mit enni, hanem így próbálok új dolgokat behozni, és van, amikor meg kell érte küzdeni, és azért vicces, nem jó ez a szó, de azért furcsa ez, mert valójában egy csomó dologért hálás lehetnék, de három dolgot néha nehéz mondani. És ez szerintem óriási baj, és nem csak nálam, most én trenírozom magam, hogy tudjak ilyen dolgokat mondani. Oké, azzal, hogy nem olyan azt akarom mondani, meg mint előző nap, azzal nyilván már nem három dologról beszélünk, hanem hirtelen 12-ről, vagy 15-ről, és így tovább. Időnként már persze ismétlem, de hogy azért nem triviális ezt, és azt szokták mondani, hogy erről beszéltünk egyszer, én is mutattam egy videót ezzel kapcsolatban, hogy amikor az ember hálás tud lenni, akkor tud utána boldoggá is válni. És hogy nehéz boldognak lenni, hogyha nem tudsz három ilyen dolgot összeszedni. Úgyhogy ez a legnagyobb tapasztalatom, és ezt akartam így megosztani veletek, hogy ezt gyakorlatilag tanulni lehet, és azt hiszem, hogy kell is, hogy hogyan találsz ilyen dolgokat így a nap elején. Most oké, nyilván lehetne ezt írni a nap végén szerintem könnyebben találnék, de nem véletlenül akarom a nap elején írni, amikor indul a nap, jaj, már megint munka van, oké, mindjárt kezdődik, és akkor is tudjak találni három olyan dolgot, hogy akkor most mi az, amiért ma érdemes küzdeni, vagy amiért hálás tudok lenni. Úgyhogy én nagyon javaslom továbbra is azt, hogy ha még nem írtok, akkor írjatok, ha megírtok, akkor egyrészt osszátok meg a tapasztalatokat, hogy ezt hogyan csináljátok, hogyan érdemes, meg hogy tényleg hogy működött ez eddig nektek. Jó? Akkor ezek
szerint nem írunk.
Nem kezdtétek el.
Nem.
De semmilyen típusú naplót amúgy nem írtok? Vagy nem is kezdtetek el?
Régen blogoltam, de hát nem is tudom. Szerintem már vagy 6 éve hozzá se nyúltam, mert már le is titkosítottam, meg minden fórumon lezártam azt a dolgot. Már itt valahogy így nincs bennem ez a mindenáron lévő közléskényszer, és ez akár csak magamra is nézve, tehát hogyha így zárva. Tök jó a gondolat, de ismerem magamat annyira, hogy rohadtul egy hét után nem vezetném egyébként.
De az baj?
Pont emiatt, mert hogy van egy ilyen 20 dolog, amit biztos így hirtelen föl tudnék sorolni, hogy így igen, ezért és ezért vagyok hálás, de hogy ez, hogy mindig így megújulni, meg mit tudom én, hát benyűgösödnék elég hamar szerintem, ismerve magamat. De most mondhatnám azt, hogy jaj, holnaptól vezetem én, de egyszerűen nem tudom, nem érzem magamba az erőt. Lehet, hogy majd jön egy olyan életszakasz, ahol amikor azt mondom, hogy erre most szükségem van, de nem. Még egyszer nyáron valamit irattál velem, az mi volt? Az a 30 pontos izé.
Tényleg valamit csináltunk.
Mitől vagy boldog? Valami ilyesmi volt benne.
Valami ilyesmi. Mi az, ami... Nem valami önbizalom akármi volt? Boldoggá tesz? Valami ilyesmi.
Nem, valami boldoggá tesz. Valami olyasmi volt. És akkor úgy tetszett, vagy mit tudom én, de ez így, hogy így minden nap így magamra koncentrálva, így összeírjak egy ilyesmit, ezt így nem tudom elképzelni, ami szomorú egyébként. Tehát, hogy rá kéne szenni erre naponta azt a x időt, és
egyébként két perc. Csinálod. Két perc, tudom, tehát, hogy nem több.
Tudom, de sok ilyen két perc, ez két perc, amaz két perc, ezt is csináld minden nap, azt is csináld, így ennyi folyadékot, egészségesen táplálkozzál, eleget aludjál, tehát, hogy
abszolút.
Persze, minden ilyen pici, apró kis fitvene, és akkor egész nap ezen kéne pörgetni az agyadat, tehát minden tök egyszerű lenne, aztán közben mégsem, tehát mint a férfiaknak, hogy beledobni a szennyesbe a gatyát, tök egyszerű lenne, de mégis az a mozdulat, az hújújúj.
Az nehéz.
Ez nehéz, pedig na.
Én is úgy vagyok vele, hogy látom a abszolút hasznosságát, főleg abban a mentalitásban, amit ezáltal fölveszel, hogy meg tudod becsülni azt, amit van, és nem mindig a hiányát keresed azt, amire éppen most azt gondolod, hogy baromira vágysz, aztán annyira nem is, mint azt gondolod. Ettől függetlenül most ugye talán az évvégi ilyen kis megemlékezésben is mondtam, hogy most egy kicsit így átszervezem, átszervezés alatt áll az életem meg a mindennapjaim, meg ez már tart is már egy ideje. Ez a hálónapló, meg a naplóírás egyelőre nem része. Ettől függetlenül most hál' Istennek azt érzem, hogy egy ilyen kicsit nehézkesebb időszak után most egész kiegyensúlyozott. Tudtam lenni itt az új módszertanommal, úgyhogy most ilyen, hogy is mondjam, az időm hasznos felhasználása az, ami így a legjobban foglalkoztat, és ami a legkielégítőbb számomra. Nem, naplóírás az annyira nem mondzott be, semmilyen nem naplóírás, mert egyébként nem ilyen hálanaplót, hanem csak ilyen, amikor olyan nyomasztó gondolataim voltak, akkor azt hittem, hogy segíteni fog, ha azt kiírom magamból, hogy nap mint nap írom. Ez mindig az volt, hogy egyszer nekiültem, akkor írtam egy kicsit hosszabban, aztán már másnap nem volt lelkérőm, hogy folytassam, mert valahogy a megterhelő is volt így vájkálni a saját nyomasztó gondolataim között, úgyhogy nekem így a naplóírás elmaradt. Amikor meg egyébként úgy jó paszban vagyok, és most megint csak nem a hálnaplóról, hanem csak így a mit gondolok, meg milyen érzések kerülgetnek, azt meg nem érzem annyira az indítatás, hogy jaj, most leírjam, mert így, mert max magamnak írnám, de engem meg nem érdekel, hogy ezek így kimaradtak.
Várj, de most itt elugrottunk egy olyan dolog mellett, ami engem érdekelne. Mondtad ezt az új módszertant, hogy most nem így fogalmaztad, de valami hasonlót, hogy most máshogy csinálod a dolgaidat, és ez most így bevált. Ezt el tudod mondani, vagy elmered mondani, hogy miket csinálsz? Ugye gondolom, hogy arra gondolsz, és akkor majd kijavítasz, hogyha nem, hogy ugye mondod, hogy sokat YouTube-oztál, meg így elfolyt néhány órád így a napból. Ezt még adásban mondtad 3 hónapja, vagy 2 hónapja, nem tudom. És igen, ahhoz képest van valami új módszer, fejlemény?
Igen, ugye éreztem, hogy mennyi minden, amúgy majd az a cikk, amiről talán majd szó is tesz, hogy én 44-en volt, a kiégés, a alapállapot a fiataloknál, ott sok dolgra magamra ismertem, pedig így utólag olvastam, úgyhogy majd ott azt bőven is kifejthetjük, de tényleg azt éreztem, hogy rengeteg mindent szerettem volna megcsinálni, hogy jaj, de jó lenne valami hangszeren tanulni, meg nyelvet tanulni, meg fejleszteni magamat, meg nagyon jól teljesíteni a munkahelyen, meg nem tudom, ez a, ha leveszem az oknivat, akkor sincs annyi ujjam, hogy összeszámolni, hogy mennyi mindent szeretnék csinálni, és a vége mindig az volt, hogy jött egy ilyen nagy nyomasztás, és aztán már csak a, nem tudom, YouTube-ot görgettem naphosszat, és akkor azzal kezdtem, hogy először is elmentem egy baromi nagy sétára, hogy végig gondoljam, hogy akkor jó, most én mit szeretnék csinálni, és összeállítottam egy listát, hogy minden, ami eszembe jutott, hogy akár egy kicsit is érdekel, és szeretnék vele foglalkozni, azt leírtam, és így szépen sorrendbe raktam, hogy a közeljövőben mi az a, nem tudom, 4 dolog, amivel tényleg aktívan mindig foglalkozni fog, a többit azt leteszem, minden más, ami most eszembe jut, azt félrezem, hogy tök jó, majd egyszer talán most ezekben szeretnék elmérni, és akkor amikor ezek megvoltak, ugye önmagamat akarom fejleszteni, többet szeretnék olvasni, munkában effektívebb lenni, meg megfelelő minőségi időt tölteni a feleségemmel, akkor ezeket így összeraktam, akkor szépen van egy tök jó YouTube csatorna, Better Than Yesterday, ott vannak nagyon jó praktikus tippek, hogy hogyan tudod ezeket ilyen tényleg egyszerű trükkökkel elérni. Tehát például lefektettem, hogy minden nap akkor 3 oldalt biztosan olvasni fogok. És tényleg, hogyha sokszor van az, hogy akár egy hétig is nincs, ez ilyen magában nem lenne sok, tehát semmire sem lenne elég, de legalább azt a gátat már átugrom, hogy nem kezdek bele. És hogyha tényleg ez a nagyon fárasztó napom is volt, és csak nem tudom, lefekvés előtt van egy 10 percem, akkor tényleg azt a 3 oldalt elfutom, és meg átfutom, és egyrészt, hogyha olvasok valamit, akkor nem fordul elő az, hogy jaj, már azt se tudom, egy hónap múlva, hogy hol tartottam, mert azóta nem jutottam ki, mert legalább emlékszem, hogy hol tartok, meg nincs meg az a rossz érzés, hogy ó, megint nem nyitottam ki a könyvet már egy hete. Ugyanígy minden nap egy 4 órát tanulok, most az érettségi miatt minimum. Munkánál például, ami sokszor annak ellenére, hogy igyekeztem most fölvenni a ritmust az új munkahelyen, nagyon rossz így a home office-ba sok a figyelemelterelés a gépen, és most eszembe jutott, hogy most van egy cikk, azt még akkor gyorsan átfutom, most nem tudom, még a meeting előtt pont van 10 perc, akkor azzal töltöm. Úgyhogy munkaidőben kb. Így lehetetlenné tettem már, hogy a gépen már, hogy elérjem a böngészőt, mert nem tudom, külön felhasználói fiókot hoztam létre, ilyen munkai célra, amit az összes böngésző le van tiltva, úgyhogy csak újraindítással tudom elérni, és egyébként nyilván a céges gépen meg az ember nem fog ilyeneket csinálni, mert azért ott azt nézegetik, nem mint hogyha most olyan. Na, nem, és nem is az a cél, hogy úristen, mert most akkor a 4 órán keresztül én indexet olvasgattam, mert nem erről volt szó, csak hogyha van ez a 5 perc szüneted, akkor addig se az volt, hogy mondjuk rendszereztem a feladataimat, hanem akkor pont már azt végig görgetem, és akkor ez is így kizökkentett belőle, tehát például ott annak is ilyen tök nagy hasznát vettem, és az edzéseknél is sikerült így beütemezni, hogy akkor mondjuk megvan, hogy akkor ezen a napon ezt csinálom, azon a napon azt csinálom, és ha kapott egy rendszert, akkor azt sem hagytam el szerencsére, és és így is marad idő még ilyen olvasgatás, de így is, hogyha valami nagyon érdekel a YouTube-on, azt meg tudom nézni, de nem volt azóta olyan nap, hogy azt éreztem, hogy ezt most teljes egészében elpazaroltam, még akkor is, ha csak negyed órát tanultam, meg 3 órát olvastam, mert tudom, hogy működik a rendszer, és így egy kicsit érzem is magamon, sőt nem is kicsit érzem magamon, hogy csak annyival, hogy nem jobban beosztom, meg keretet adtam a teendőimnek, így ez a lelki egészségem is nagyon-nagyon megköszönte, mert jobban érzem magamat minden téren.
Ez szuper! Na figyeljetek, innen fogjuk folytatni, mert a következő adást így kiégés kapcsán szerintem erre tök jó rá fogunk tudni csatlakozni, viszont sokkal jobban ki szeretnénk fejteni, mint hogy itt most beférjünk még akár 5-10 percbe, amennyi időnk esetleg még lehetne is, ha nagyon akarnánk, de hogy erről többet kellene és szeretnénk is szerintem beszélni, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Tök jó, hogy ezt ilyen őszintén megosztottad, szerintem jövő héten akkor innen folytatjuk, és akkor Barbie majd tőled is meg én kérek ilyesmit, hogy te hogy állsz most ezzel kapcsolatban, meg akkor én is mesélek egy-két dolgot. Hát szerintem nagyon aktuális, sose volt ennél aktuálisabb a téma. És nagyon régóta nem mondtam el, hogy a kultursufni.hu-n vagyunk elérhetőek, a Telegram csatornánkon is bővülünk, jött egy-két új hallgató, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy jöttetek, úgyhogy...
Ma kávéztunk,
igen.
Bizony.
Vaníliásat.
Aztán megkaptuk az első iTunes-os értékelésünket, ami írásban van, és nagyon-nagyon tetszett nekünk, és tök jó, hogy ennyire méltatott minket az egyik hallgatónk. Még hogyha volt is egy kis negatív benne, de imádtuk azt a visszajelzést is, mert abból tudunk tanulni, úgyhogy az ilyesmit azt léci, osszátok
meg. Nem mondjuk, benne. Hogy nem leszünk olyanok, de meghallgattuk. Tehát meghallgattuk, és konstatáltuk, és aztán hát nem mondom, hogy mi, nem.
De azért figyelünk, mert fontosak a vélemények.
Tehát ez egy olyan visszajelzés volt, hogy úgy érződött rajta, hogy nem az, hogy csak úgy odavárt, hogy jó van, aranyosak, meg hát mit tudom én, hanem hogy újra időt szent, megfogalmazta, olyan benne volt, aki szeretette, meg amit úgy negatívat mondott, azt se azért mondta, hogy meg nem is úgy, hogy érezzük magunkat vacakul, hanem csak elmondta, hogy neki az a része nem annyira, de elfogadja, hogy ilyenek vagyunk, egyébként hozzátette azt is, tehát, hogy tényleg tök korrekt volt.
Igen, nagyon, tényleg nagyon örültünk neki. Amikor először észrevettem, akkor rögtön küldtem Barbie-nak, Laci-nak, és ott örömködtünk Telegramon a kis privát szerkesztői csatornán.
Jelentek sorra a kecskék.
Igen.
Az összes kecskés matrica megjelent.
Jó, úgyhogy légy itt iTunes-on is értékeljetek minket, nyilván az öccsillagnak örülünk legjobban, de azt hiszem, hogy az írott véleményeknek meg még jobban, tök mindegy, hogy hány csillag, de azért az öccsillagnak mégiscsak jobban. Jó, és akkor szerintem mindent elmondtam. Facebookon is vagyunk, az is, meg Twitteren, meg mindenhol ott vagyunk, kivéve Instagramon.
Azt miért nem vagyunk?
Nem tudom, regisztráljunk majd. Jelzés
hozzám.
Na, örülünk, csókolunk.
Nincs kedvem csinálni, azért nem mertem mondani.
Akkor, ha mindent elmondtunk, akkor jövünk jövő héten is. A kiégéssel, meg a fiatal felnőttek alapállapotával lelki szempontból. Szevasztok!
Sziasztok!